Istenünk, köszönjük, hogy eljöttünk a te házadba, és dicsőíthetünk téged, magasra emelhetjük a te nevedet. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz bennünket, gondviselő Istenünk vagy, tökéletes Isten vagy, Úr vagy az életünk felett, világ eseményei felett, és mi dicsőíteni szeretnénk téged, és erre az Isten tiszteletre gyűltünk össze, és segíts meg, hogy előtte tudjunk hódolni, és neked adni minden dicsőséget. Hálásak vagyunk a családért, és hálásak vagyunk a kedves édesanyákért és nagymamákért, és szeretnénk kifejezni most együttes szívvel is hálaadásunkat te feléd, azért, hogy adtad nekünk, és adtad-e világnak. Istenünk, most kérünk, hogy áldjál meg minden édesanyát, és áld meg a te igédet, és áldjál meg minden szolgálatot itt ma délután. Köszönjük, Istenünk, hogy munkálkodni fogsz, hogy nyitott szívekre találjon a te igéd, hogy közelebb jussunk hozzád, hogy szülők és gyermekek, édesanyák és mi minnyájan értsük meg, hogy mit akarsz tőlünk, mit vársz el tőlünk. Engedd meg, Urunk, hogy ez az Isten tisztelet is, ez az anyák napja is a te akaratod szerint való legyen. Amen. Fogunk olvasni, kedves testvéreim, a Mózes második könyvének 20. részéből a 12. verset. El fogom olvasni először, és másodjára kérem szeretettel, hogy mindnyájan olvassuk, ki van vetítve, vagy akinek van Bibliája, abból olvashatja, kísérheti, és valljuk meg együtt ezt a szép igeverset, és mondjuk el együtt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad néked. Amen. Imádkozzunk most, és megkérem szeretettel leginkább a fiatalokat, hogy adjanak hálát édesanyjukért, és imádkozzunk az édesanyákért, és ezért az Isten tiszteletet. Két-három fiatalt kérek szeretettel most hangosan imádkozni.
Köszönöm, Istenem, hogy tettál ezen a vigyáznak rám, köszönöm most különösen a szüleinket, mert az édesanyákat, és köszönöm, hogy nagyomány is lehetek. Bocsánat meg, hogy Jézus, hogy sokszor elviszteljük őket eléggé. Kérlek, hogy adj mindig kellő szerint szívet, és szerető szívet lenni.
Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy te nekem is adtál szülőket és adtál anyukát. Köszönöm, nem anyuka nélkül kellett felnőni, és kellett felnője. Köszönöm azt, hogy nagyon sokszor rajta keresztül te szóltál én hozzám is. Nagyon sokszor, mint egy korlát volt körülöttem. Úr Jézus, kérlek, áld meg te őt is. Úr Jézus, kérlek, segíts nekünk, hogy tényleg tudjuk tisztelni a mi szüleinket, tudjuk tisztelni azt, amit ők tettek miértünk. Amen.
Amen.
neked, Istenem, azért, mert úgy szerettél minket, hogy jónak látod azt, hogy megáll minket édesanyákkal, aki gondoskodjanak velünk. Kérlek, Uram, hogy ne csak anyák napján, hanem minden nap adjunk értük hálát. Amen.
Ünnepre gyűltünk, öröm ünnep ez, amikor megemlékezhetünk az édesanyákról, és ilyen ünnepélyes keretek között szolgálhatunk az Úrnak. Köszöntjük szeretettel, nagy szeretettel elsősorban a kedves édesanyákat, a nagymamákat is. Az Úr gazdagon áldja meg őket, és ezen a mai napon, ezen a délutánon az igéből, az Isten tisztelet minden pontján hadd érezzék Isten szeretetét, és tanuljunk minnyájan, de nem csak az édesanyák vagy a nagymamák, hanem minnyájan gyermekek, férfiak, minnyájan, ha tudjunk a Jóisten akarata szerint élni, és az ő tetszését bevinni az életünkben. Az énekkar szolgálatát kérjük. Bevezető gondolatot szeretnék most szólni. Ez az ige a 10 parancsolatból szól a gyermekeknek, hogy tiszteljük édesanyánkat, szüleinket. És egy néhány szemét akarok előhozni a Bibliából, akik valamilyen formában, mert nem mondom, hogy mindegyik jól állt hozzá a szüleihez, a kedves édesanyjukhoz, de ez meghatározta az életét. Mert tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a tisztelet, ami ott van a szívbe, ez a hála, ez a jó indulat, ami ott van a gyermeknek a szívében, ez meghatározza az egész életútját. Hogyha az a tisztelet, az az Isten szerint van ott az embernek az életében, a gyermeknek, a kicsi gyermeknek az életében, majd a felnőttnek, vagy az idősnek az életében, mert minnyájunkhoz szól ez, nem csak a kicsi gyereknek, vagy az, aki még otthon van a családi szülői fennhatóság alatt, hanem minnyájunkhoz, ezzel a megfelelő indulattal legyünk, és testvéreim, meg kell lássuk, hogy manapság az emberekben nincs tisztelet.
megvetik ezt a jó és nemes erényt, amit Isten helyez oda. Nem tisztelik a felsőbb hatalmasságot, nem tisztelettel beszélnek, ugye nagyon tiszteletlenül, trágárul, azt szoktuk mondani, csúnyán. Most Isten ígé arra bátorít bennünket, hogy legyen ez a tisztelet. És egy néhány olyan fiatalt, olyan embert akarom, hogy röviden nézzünk meg, akik valamilyen féleképpen hozzáálltak a szüleikhez, és ez meg is látszott az életükben. Hát Kainnak az életével szeretném kezdeni, akiben egyáltalán nem voltak jó érzések. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy ő volt az első gyilkos, és nagyon-nagyon sok szomorúságot okozott a szüleinek, Ádámnak és Évának. Azt tudjuk, hogy szomorúak voltak nagyon. Hogy nem az Isten akaratát cselekedte, és azt, hogy megölte a testvérét. És ez látszott is az életében. Ez látszott az életében. Megijedt ez az ember, jajgatott, és olyan elégedetlenül szólt, hogy na, most már akkor el kell, hogy meneküljek, és elkezdett félni. Nagyon érdekes, hogy az az ember, aki nem félt megölni valakit, a testvérét nem félte megölni, az az ember most már megijedt mindentől. És ilyen volt az ő élete, sajnos, hogy elkezdett anyagi dolgokba, épített, mindenfélét csinált, de menekült az Istentől távol volt, mert az az indulat, ami volt a szívében, ő nem vette észre, hogy mennyire rosszul esik ez a kedves szüleinek, és hogy ez mennyire romboló az ő számára. Mennyire romboló. Lelkiismeret furdalás, vád, ami volt ennek az embernek, álmatlan éjszakái, de az, hogy rossz úton indult el, és mondja a Biblia, hogy jaj nékik az olyan embereknek, akik a Kain útján indultak el. Ne legyen ez az életünkben, hanem tiszteljük az Istent, és tiszteljük szüleinket is. Egy másik személy a Bibliából, amely nagyon pozitív és jó példa, az József, az Ószövetségből. Hogy ő a kedves szüleinek a körében volt nagyon sokáig, és megtanulta ott azokat az értékeket, amelyeket majd tudott bevinni az életében. És ugye tudjuk az ő történetét, hogy a testvérei mennyire haragudtak rá, és eladták, és ott az idegenben is tudott Isten szerint élni. Ő tisztelte a szüleit, és ez egy olyan erőt és olyan tartást adott az életében, nagyon, pedig rabszolga volt. Mindenféle munkát, lealacsonyító munkát adtak neki, de ott is helytállt. És ami a szülő tisztelet volt, ez mással, más erényekkel is jár. És ő ott megalázkodott, és mivel ő megalázkodott, Isten felemelte. És tudott becsületesen és szentül élni egy csúnya világban. És ugye tudjuk, hogy aztán Isten felemelte, és a börtönből is kihozta, és miniszterelnöki tisztséget kapott ez az ember, de nem felejtette el a szüleit. És amikor lehetősége volt, az első úton, módon azt mondta, hogy hozzátok ide szüleimet. És találkoztak. Jákob találkozott az ő fiával. Az idős édesapját nem szégyelte, bevitte Fáraóhoz. Ilyen sok gyermek, fiatalember, fiatalasszony szégyeli az idős édesanyját, mert nem olyan, ahogy a körülmények vagy a modern világ kéri, de itt van József előttünk testvérem, aki nagyon-nagyon jó példa, ő tisztelte szüleit, és ez olyan erőt adott neki ebben a világban. Hát kövessük ezt a példát. Egy másik személy a Bibliában az Jákob. Ő akkor, amikor fiatal volt, sajnos, hogy megvetette ezt a nemes erényt, a szülő tiszteletet. Ugye tudjuk, hogy édesanyja rossz tanácsára hallgatott, és hazudott, és mindenféle képmutató dolgokat csinált. Az édesapját becsapta, és utána el kellett, hogy meneküljön onnan az ő jelenlétükből, Ézsau haragjától, mert jöttek a bajok és a nyomorúságok ennek az embernek az életében, mert nem volt ott a tisztelet. Mert ez az ember mindig magára gondolt, hogy mennyi lesz nekem, mennyi vagyon, mennyi pénz, mennyi föld, milyen örökség, mind ezen törte magát, és aki ezen töri magát, el is kellett menjen onnan. Igaz, hogy Isten majd megígérte, hogy visszahozlak, de ez az ember meg kellett, hogy törjön ezen a területen. Meg kellett, hogy tanulja, mit jelent az igazán Isten szerint élni. Volt egy éjszaka, amikor az Istennel találkozott, és amikor elmondta az Istennek, hogy Uram, nem engedlek el addig, ameddig meg nem áldasz. Erre az isteni áldásra van szükségünk, testvéreim. Ha Isten megáld bennünket, mint fiatalokat, gyermekeket, akkor az áldás abban látszik meg, hogy tudjuk tisztelni szüleinket. Tudjuk tisztelni. És kifogynánk a sorból, még egy-két példát hadd emeljek ki. Még egy királyról szeretnék szólni, Dávid királyról. Keveset tudunk ifjú koráról, de azt tudjuk, hogy mélyen tisztelte szüleit. Mélyen tisztelt. Igaz, hogy édesapjával beszélt többet, mert amikor találkozunk a Biblia lapjain vele, akkor ő már olyan ember volt, olyan fiatal fiú volt, aki már jó napszámos volt, és tudott dolgozni, és az édesapja rá tudott bízni feladatokat és munkákat. És ez a fiatal srác nem azt mondta az apjának, hogy apám, hát ti mentek ünnepelni. Jön Sámuel lelkipásztorunk, és akkor összehívja a családot, és akkor te engem oda küldesz a juhokhoz. Hát én is akarok oda menni. Én is akarok ott lenni, a finom ételekből lenni. Nem ezt mondja. Az édesapja azt mondta, menj oda, a testvéreid bejönnek az ünnepségre, és ő ezt teszi. És ő megy. És örömmel tette ezt, és tudjuk, testvéreim, hogy még ő fiatalként vigyázott a juhokra, ott a pusztában. Ő tudott énekkel Istenhez közeledni, és gyönyörű, szép zsoltárokat írt. Még most is olvashatjuk ezeket a zsoltárokat. Mert ott volt a szülőtisztelet, az Isten tisztelet a szívében. És nem maradt a juhok mellett. Nem maradt ott a kunyhóba, hanem az Isten látta, hogy az a Dávid a szívem szerinti férfiú, és figyelitek, hogy a szülő tisztelettel kezdődik ez? Hogy nem kezdett el vitatkozni, meg nem tudom én milyen kényelmet kérni, hanem azt mondták a szüleim, akkor én ezt teszem. Amikor a testvérei aztán elmentek harcolni, és az édesapja azt mondja, menjél és hozzál hírt, akkor is megy. És amikor látja a bajnok férfiút, Góliátot, akkor is az Isten akaratában simul be, és ad az Isten neki győzelmet, és bekerül a királyi udvarba, és alázatosan elvállalja a helyét, és Isten mindig feljebb és feljebb emeli, ameddig a királyi tisztségre jut. Ezért mondta valaki olyan találóan, hogy kedves édesanya, tedd királlyá a gyermekedet. Ahogy neveled, ahogy imádkozol, ahogy viselkedsz, és látja ezt a gyermek, királlyá lesz. Persze, hogy nem biztos, hogy szó szerint az országnak az elnöke lesz, vagy nem is tudom milyen, de az, hogy megtalálja a helyét és az útját ebben a világban, az mindennél többet ér. Ha egyszerű munkás ember lesz, ha az Istennek az útján jár, ha ott lesz a családban és a gyülekezetben egy hasznos ember, akkor a jó Isten meg fogja áldani, és meg is áldott az életedet. Ne felejtsük el ezt, tehát tiszteld atyádat és anyádat. Kicsik, nagyok, középkorúak és idősebbek. Vegyük ezeket a példákat komolyan, és igyekezzünk erre a mély hódolatra, erre a hálára, erre az Isten szerinti tiszteletre. Amen.
Amen. Hálát adok, hogy van édesanyám, aki szeret, s gondot visel rám. Szeretem őt, megfogadom szavát, tekintete hint rám mégis sugárt. Ő kulcsolta imára a kezem, hogy a megváltót én is dicsérhessem. Ő áldás, ajándék és kincs nekem, nagy érték, fel nem becsülhetem. Minden nap imádkozik érettem, hogy az Istené legyen a teljes életem. Anyák napján ez a legszebb imám, hálát adok, hogy van édesanyám.
Anyukámhoz. Ne légy te búsoha, légy mindig csak vidám, legyen fénnyel teli a te szíved, anyukám. A te szelíd lelked, a te kedves alagod mindig előttem van, s én reád gondolok. Amikor a szívem odabent kavarog, mindig és mindenkor hozzászaladok. Felszáll minden este, könyörgő halk imám, tartsd meg jó Istenem, sokáig anyukám. Legyen fénnyel teli a te szíved, anyukám, ne légy te búl soha, légy mindig csak vidám.
Köszöntöm az édesanyákat. Köszöntöm az édesanyákat, akik életet adtak nekünk, akik óvtak ezer éjszakán át, és megszegték kenyerünk, akik imára kulcsolt kézzel mondták a szent szót. Mi atyánk, aki mint asszony előttem örökké nagy lesz, hiszen csak egy van, édesanyám. Köszöntöm az édesanyákat, az élőket és a holtakat, akiknek szíve nem tudta temetni az úton elbukottakat, akik a rosszért jót fizettek, vétkeinkért is csak mosolyt, akik az éjből nappal tettek, ha veszély jöttne valahol. Köszöntöm az édesanyákat, és megcsókolom a szent kezet, mert vette meg millió ember, ő akkor is szívből szeret. Hát van-e szebb és nagyobb-e világon, és van-e fény, mely vetekszik vele? Mert vethet neki száz erővizsgátat, legyőzi mind a szeretet. Köszöntöm az édesanyákat, könnyező szemmel, csendesen, ami csak áldás van az égben, az édesanyákra adjad, Istenem.
Thank you. Szeresd édesanyád! Tudod-e élted, kinek köszönheted? Isten után tégedet a legjobban szeretett. Érezted-e? Viszonoztad-e már szeretetét? Vagy bántotta tetteiddel az ő vérző szívét? Ringatott-e fáradhatatlan kéz, és altatott el édes dajkaiddal? Simogatott-e gyöngéden édes anyai kéz? Tudod-e, szíve érted, meghasadni kéz? Tudod-e, ki van ezen a világon, ki igazán szeret, ki közel van hozzád? Azért ne feledd, hanem mindig szeresd, soha meg ne bánsd, ha betegség éri, és ha öreg lesz, akkor is szeresd. Tedd Isten parancsát, tiszteld szüleidet. Szeresd édesanyád, mert ő szeretve néz. Érted, hal, él, érted, mindenre kész. Érted, imádkozik, a távolba elkísér. Szeretete messze, messze ér. Esedezik sorsodon, bánkodik bajodon. Érted, könnye pereg, fájdalmában kesereg. Öröm a te örömöd, számtalant mondhatnék, de szóm ehhez nincs elég. De kérlek, gyermek, bárki légy, ki e szeretetben részt vettél, ha édesanyád volt, vagy van, ha volt, ne feledd, ha van, nagyon szeresd. Durván meg ne bánsd, mert élted úgysem nem elég, hogy visszaad szeretetét. De hidd el, Isten, úgy megáld, ha szereted édesanyád. Amen.
Thank you.
úgy látom, hogy amikor édesanyánkra gondolunk, akkor mindig elérzékenyülünk, és azt kívánom, hogy így tudjunk a mi Istenünkre is gondolni, és hálás szívvel teljen meg az életünk azért, mert Isten nagyon szeret bennünket. Családba helyezett, gyülekezetbe helyezett, megszólít bennünket, gondoskodik, foglalkozik velünk Isten. Ezt soha ne felejtsük el, és legyünk nagyon, de nagyon hálásak. Lassan közeledünk ahhoz, hogy Isten igéjét hallgatjuk meg, és ami a legfontosabb ugye Isten tiszteleteinkben, hogy Isten megszólít bennünket, tehát erre majd készítsük a mi szívünket. Most közösen fogunk énekelni, hogy tudjunk így is Istent magasztalni és dicsőíteni. Megérkezett Kisjuhász Vilmos testvér is, köszönjük őt is szeretettel közöttünk. Az Úr áldja meg és használja közöttünk ezen a délutánon az ige szolgálatában. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azután pedig Kisjuhász Vilmos testvér olvassa Isten igéjét és majd hirdeti azt.
Thank you. Testvéreim is. Nyissuk meg a Bibliát Királyok második könyvéhez, annak negyedik részéhez, a negyedik fejezet első 7 versét olvasom ezen a délutánon, anyáknapi ünnepéjünk alapígéjeként. És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád, az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. Mondd néki, Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondta az: a te szolgáló leányod házában nincsen egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta: menj, és kérj ott kín minden te szomszédottól üres edényeket, de ne keveset, és menj be, és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindenik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkozott az ő fiaival, azok hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz ide még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállott az olaj. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Azt pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizesd ki hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Amen.
Amen.
Drága Úrunk, köszönjük azt, hogy te odaadtad a fiadat, Istenünk, teljesen. Köszönjük azt, hogy befogadtál a te családodba, és áldunk azért, mert ma este is gondoskodsz üzenetről. Könyörgök, Uram, hogy ülesítsd meg szívemet, gondolataimat, és valamennyünkét, hogy halljunk téged, fogadjunk be és cselekedjed azt a te lelked által, ami gyümölcsöző számodra. Kérünk gyermeket, felnőttet, valamennyünket szólíts meg, és különösen, Uram, üdítsd fel az édesanyákat, a nagymamákat a te nagy kegyelmed által. Amen.
Amen.
Arról olvasunk most az anyák napján, hogy egy édesanya úgy jött kiáltva Elizeushoz, hogy a férjem, aki a proféta iskolában járt, aki a proféta fiak egyike volt, meghalt. És két fiam van, akkora adóság maradt most a temetés után, meg az előtte való élet miatt, hogy mind a kettőt el akarja vinni. Nem arról van szó, hogy egy olyan kicsi lyukat kellett betömni, hogy ezt valahogy átvészeljük, igaz, egy kicsit meghúzzuk a következő fizetésig, vagy nagyobb bejövetelig valahogy, hanem egy olyanról, amikor az édesanyja azzal szembesült, hogy őt már ellette a víz, úgy néz ki, hogy elsodorja, és a Mózes 3. könyve 5. részének 29. verse alapján fizetni kell, mégpedig szolgasággal. És ekkor jön ez az asszony, ez az édesanyja Elizeushoz. Nem elég a bánat és a gyász, nem elég az, hogy megözvegyült, arról is olvasunk, hogy most ezzel is szembe kell nézni, hogy mind a két fiát, nem olvasunk, hogy több gyereke lett volna, mind a két fiát úgy néz ki, hogy szolgálként, vagy éppen rabszolgaként, attól függ, hogy milyen lesz a hitelezőnek a kedve, kell majd lássa. Ne gondoljátok, testvéreim, hogy csak most diktált a pénz. A világban, mióta fennáll a világ, és amíg fel fog állni, diktálni fog a pénz. A kérdés az, hogy nekem is diktál, és neked is diktál, direktívákat ad, vagy tudok vele gazdálkodni, és kellőképpen sáfárkodni vele, szükség van rá. De úgy látjuk, hogy ennek a hitelezőnek nem volt kérdés, hogy most egy özvegyről van szó, nem volt egy olyan megállapodás, hogy legalább az egyik fiút hagyjuk, hanem kemény. Kemény elhatározás volt, és így jutott el az édesanyja Elizeushoz. Most pedig 5 oldalról szeretném megvilágítani ezt az édesanyát. Nagyon tetszett nekem, amikor az ígével foglalkoztam, és nagyon megerősített. Az első, a közben járó édesanya. Az az édesanya, aki a gyermekeiért jön, és a gyermekei életéért jön az Isten emberéhez, Elizeushoz. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy hogy írja ő le az elhunyt férjét. Így olvassuk, a te szolgád, az én férjem meghalt. Egy olyan prófétafiúról beszélünk itt, aki valamilyen szinten közel állt Elizeushoz, nem Géháziról, mert Géházi még él. Valaki más, aki alkalomottá szolgált Elizeus körül, nem tudjuk pontosan, hogy melyik városhoz tartozott, mert a nagy proféták körül legyen az Illés, legyen az Elizeus, vagy Sámuel azelőtt, aki bíra is volt, ő körülöttük proféta iskolák, odaszánt emberek alakultak, és arról olvasunk, hogy Jerikóban is volt egy ilyen csoport, és más városokban is, más településeken is volt. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyire közel volt Elizeushoz ez a személy, de azt olvassuk, hogy ez az édesanyja azt mondja az elhunyt férjéről, a te szolgád, és az én férje. Nagyon sokat vitatkoznak ma a teológusok arról, hogy a gyakorlatban hogy is kell megvalósítani a sorrendet. A család, vagy az Úr ugye az első. Nálunk volt a héten Balázs Zsuzsa, a Kínában lévő misszionárosunk, innen Erdélyből, Körösföldről származik, most már lassan 50 év körül van. És ugye elbeszélgettünk, hogy most itthon van, és megy vissza Kínába. És kérdezte, hogy mi hogy vagyunk? Hogy megyünk a munkahelyre? És mondtam, hogy együtt a feleségemmel megyek naponta egy-egy fél órát, 35 percet kocsival, aztán úgy jövünk haza, rám néz, és megköszönted az Úrnak, hogy minden nap randizhattok. Nekem nem adta meg ezt az Úr, de nekem ő a vőlegényem. És mondtam, ezt nem köszöntem meg, de ezt az áldást. Ezt az áldást. Csak ugyan jól meg kell gondolja. Hogy naponta egy órát, egy óra, 10 percet, ketten lehetünk a feleségemmel együtt a kocsiban, lassan, nyugodtan, 60-70-nel csoszoghatunk az úton, és közben mindent megbeszélhetünk. De nem mindig csak ennyiből áll. Nem mindig csak ennyiből áll. És sokszor meg kell gondoljam azt, ebbe az évben volt egyszer, hogy nem tudtam osztani úrvacsorát, megvallom a testvéreknek, mert Isten rám nehezítette azt, hogy sokszor 9-kor vagy 10-kor érek haza, és akkor, hogyha eszek valamit, akkor úgy gondolom, hogy én is leülhetek a nethez, vagy éppenséggel én is megnézhetek valamit még egy negyed órát, még kicsit kikapcsolódok, míg lefekszek. És egy héten, egy úrvacsora előtti héten ebben az évben Isten rám terhelte. Tudod, keveset vagy otthon. És amikor hazaérsz, akkor nagyon várnak rád. És te elvárod, hogy oda tegyék a vacsorát, legyen szabad a számítógép, és rendezhess magad. És annyira rám tehet az Úr, hogy nem voltam képes aztán a hétvégén úrvacsorát hoztani, kellett hívja a Kolozsvára mást, mondtam, hogy imádkozzatok testvérek, hogy tudjak helyreállni. Hogy ne gondoljam azt, ha mindenkinek meghallgattam a baját egész nap, és lelkipásztorként kell szolgálni, és meg kell hallgatni, hogy ha hazajövök, akkor mindenkinek másnak hallgatni kell, mert hazajöttem. Hanem álljak oda, és örüljek annak, hogy most együtt lehetek a családommal. És Isten olyan dolgokat hozott be az életembe, úgy örülök, amikor a gyermekekkel együtt tudjuk megvetni az ágyat, és együtt tudunk imádkozni, és úgy lefeküdni, és nem csak akkor megyek el reggel, mikor ők még nem keltek fel, és nem akkor élek haza. Ez az asszony nem beszél arról, hogy az én férjem elvesztegette az idejét melletted. Ez az asszony nem beszél arról, hogy úgy maradtam itt, egy szóval mondva, kiszolgáltatva a hitelezőnek. Ez az asszony most is azt mondja, a te szolgád, és az én férjem. És tudod, a te szolgád félte az Urat. A közben járó édesanyja nem keserűséggel, nem panasszal jön, hogy látod? Most lehet, hogy a két fiamat elveszítem, és lehet, hogy az öregkori támaszom elmegy, mert ilyen adósság maradt a férjem után. Nem így jön. Hanem figyeljétek meg, testvéreim, keserűség, panasz, szidás, vagy akármilyen más kirohanás nélkül úgy folytatja a második versben, hogy nekem összetört a szívem, mikor ez az édesanyja azt mondja, én pedig a te szolgáló leányod vagyok. Figyeljétek meg, a te szolgáló leányod házában nincsen más. Az Úr szolgálatában ez a család összefort, és teljesen egyetértett a feleség a férjel, hogy az Urat szolgáljuk. Mi akkor is, hogyha eljutottak egy ilyen krízis helyzetbe, mi akkor is, hogyha eljutottak oda, hogy lehet, hogy bomlik a család, mert nem ér annyit az a házuk, hogy a két gyereknek a jövőjét tudják biztosítani, és valamiképpen ne kerüljenek el szolgának. Könnyen megtörténhet. Mondok egy konkrét példát. Az egyik szomszédunknak, ott az imaház mellett, Kolozsváron, van egy ügyes kis pólója. Hát már van olyan 30 éves kis autó, de nagyon szépen rendben van téve, minden csillagocskák rá ragasztva, stb. És a múltkor találkozok vele, száll ki belőle, és mondom, hogy nagyon jót néz ki, jó pofa az autó, igazán még azt mondom, hogy a méhek is örülni fognak, amilyen színes sétett, és azt mondja nekem, hát most, hogy megtankoltam, biztos, hogy megduplázódott az ára, az értéke. Én gondolkoztam, mikor mentem el, hogy mit is mondott. És jöttem visszafele aztán a szemetest, és mondom, hogy is mondtad? Hát azt mondja, teletankoltam, és most kiszámítottam, miután neked mondtam, hogy az 60%, amit a méhét kapnék érte. Na tehát visszatérve, nem tudom, hogy milyen háza volt. De az tény is való, hogy a háznak az értéke nem mondott annyit, hogy a két fiúnak közül legalább az egyiket. Mert biztos vagyok benne, hogy mielőtt idejött Elizeushoz, elgondolkozott rajta, hogy valamiféleképpen mentse a helyzetet. Hogy legalább az egyiket sikerüljön a szolgaságból kiváltani. De ide jön az Úrhoz, és mint mondta, közben jár a fiaiért, és ő azt mondja, én pedig a te szolgáló leányod vagyok. Annyira tetszik nekem a szolgálatban való hűség, a folytatás, a kiállás. A férje már nincs. Az úgynevezett proféta fiú már nincs. Ő a feleség, az özvegye. De azt mondja, én is a te szolgáló leányodnak nevezem magad. Nagyon fontos, hogy az élet nehéz pillanataiban kikristályosodik előttünk a hit szépsége, mint a gyémánt, vagy összetörik. Ez akkor látszik meg a valóságosan, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral, amikor a nehézség és a nyomorúság különösen körbevesz. Ekkor tapasztaljuk meg azt, hogy nem adom fel, hanem folytatom az Úrral. Ezelőtt egy másfél hónappal látogattam meg egy testvérnőt Kolozsváron, akit nem kaptunk éveken keresztül. Aztán egy idős néni, aki más városban lakik, jött el a gyülekezetbe látogatni, és ő mondja, hogy én tudom, hogy hol van az a néni. Akkor meglátogattuk, elvitt oda hozzá, ágyba találtuk, 83 évesen, a Parkinson kornak az utolsó stádiuma, nem tud beszélni, nem tudja mozgatni a kezét, lábát, ágytálazni kell, ágyban fektetni, enni nem tud, hanem csak pumpálják bele a folyékony anyagokat, az éltetőket. És akkor a leánya azt mondta, hogy örülök, hogy eltetszett jönni. 10 éve nem kapott úrvacsorát, de most már nem tudja bevenni. Összetört a szívem. És arra gondoltam, hogy majd mi maradt ebbe az asszonyban még a hitből. És a mellettem lévő idős néni, aki elvezetett oda hajolt fölé, simogatva az arcát az idős beteg néninek, azt mondja, hogy Anna, szereted az Úr Jézust? És a néni ennyit tudott mutatni. Leolvastuk a szájáról. És összetör a szívem, de látom, hogy a hit ott van benne. Szerettem Jézust. Formált az ajkával. Mert a hit ott volt benne. Ez az asszony is úgy jön el, hogy minden összetört körülöttem. De szeretem az Urat. És ha az én férjemmel együtt az Úrnak szolgáltunk, most is neki akarok szolgálni, és nem nevezem magamat másnak, a szolgáló leányod vagyok. És a közben járó édesanyja azt is elmondja, hogy mi számára az érték. A kincsét felfedő édesanyát is tessék megfigyelni. Így olvassuk a második igeversben. Elizeus először, mint ahogy széttárná a karját, mit cselekedjen veled? Mint egy költői kérdést tenne föl. Elhangzott még ez a kérdés sokszor, többek között Bartimeusnak is, elmondta az Úr Jézus. Olvasunk erről a Márk 10-ben. De Elizeus, mint egy bevezetésként mondja az első kérdés, és rögtön kérdezze a másodikat. Így olvasok a második versben. Mondd meg nékem, mi van a házadban? Mondd meg, mi van a házadban? És Elizeus olyan kérdést tesz fel, amire lehet, hogy sokan azt mondták volna, hát semmi. Figyeljétek meg, testvéreim, a választ. A te szolgáló lányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Egy korsó olaj. Valószínű, hogy a Palesztinában, Izraelben használt olaj szerint olívaolaj lehetett. Hát elmentem a héten, mikor foglalkoztam ebből az ígével, és megnéztem, hogy manapság is a háromszoros ára minimum, akárhol veszem 50 literes mértékbe is a többi étolajnak. Tehát mindenképpen akkor is értékes lehetett. Amellett, hogy nem csupán főzni, hanem gyógyszerként is használták, biztos, hogy az a korsó olaj jelentett számára egy értéket, ezt tudta megnevezni ő. De még többet jelent számomra az a kincs, az az érték, amit jelentett a proféták számára az olaj. Olajjal voltak felkenve. És így lett nyilvánvaló az, hogy ők Isten gyermekei. És erről olvasunk a 133. Zsoltárról is, hogy a papokat is, mikor fölkenték, akkor bőven öntötték az olajat, hogy végcsorgott a szakállán, köntöse prémjén. Aztán olvasunk a Dávid felkenetéséről a Sámuel első könyve 16. részében. És Isten lelkének a munkájáról. És figyeljétek meg, testvéreim, hogy ez az édesanyja kincsként ezt említi meg, az olaj. Az olaj. Salamon már ekkor megírta a könyveit. Nem tudom, hogy mennyire ismerte ez az asszony a Salamon által írt tanítói könyveket, hogy a te ruháid mindenkor fehérek legyenek, és a fejedről el ne fogyatkozik az olaj. De azt tudom mondani, hogy ennek az asszonynak nem csak ima volt a szívében, arra nagyon vigyázott, az volt a kincse, ha semmi más nem maradt, olaj a házban volt. Olaj a házban volt. És kérdezem azt, hogy annyi mindenben nem is kell mi tartsuk a trenddel, a világ menetével a versenyt. De kedves édesanyák, és kedves édesapák, az édesanyák mellett, mint felkent királyi papok, van-e olaj a fejemen? És a Szentlélek jelenléte nyilvánvaló-e otthon? Nyilvánvaló-e az, amit a Szilágyi családban kérdeztek meg Váradon, ott a szülők jelenlétében 10 gyermeket neveltek fel, 12 született, és Istenhez megtértek a gyerekek. És akkor azt kérdezték tőlük, a gyerekektől, az 50 éves házassági évfordulókor, hogy vajon mi munkálta azt, hogy ti mind az Úrhoz csatlakozzatok. Az egyik lány elmondta, hogy amikor láttam a kommunista időben, hogy anyám, amíg főzi a levest, és amíg rendezi a másodikat, hogy imádkozik és áldja meg, hogy legyen elég mindnyájunknak. Szóval lehetetlen volt, hogy én ne imádkozzak. Lehetetlen volt. Amikor az Isten lelkének munkája ott van bennem is benned, és az a szeretet által jár, lehetetlen nem engedni. És kedves édesanyák, mi a kincs nálunk? A léleknek munkája, a Szentlélek olaja, az, hogy felkent a szolgálatra bennünket, és megajándékozott gyermekekkel az Úr. Nem akárhogy tenni, nem világi menet szerint tenni, Isten akarata szerint, Isten vezetése szerint tenni. Fontos ez az életemben? Kincs? Emlékszem jól, amikor először a tanári gyűlések végén körbejár a sör, és aztán majd a tömény is. Az első két alkalommal én is azt mondtam, hogy hát nem iszom, mert autóval vagyok. És két alkalom után Isten rám terhelte, hogy miért nem mondod meg, hogy nem használok alkoholt, hanem Istennek akarok szolgálni. Mondd meg tisztán, vállald föl. Ugyanúgy, amikor tavaly májusban, május végén magyarországi csoportok jöttek, az idén is fognak jönni minden iskolában, így látogatóban, illetve a kormánynak, magyar kormánynak volt egy ilyen programja. Akkor látta az aligazgatónő, hogy nagyon megválogatom azokat a népi énekeket, azt mondja, nem tudotta, hogy mit kell tanítani. Elővette egy nótát, amelyben sok pajzán volt, és mondtam neki, én ezt nem tanítom. Bárpedig ezt fogod tanítani, nem tanítom. Én ezzel nem akarom mérgezni az ifjú nemzedéket. Nem akarom. De ha én tettem a gyerekeknek, ők ezt akarják énekelni, semmi gond, én leülök, és ti énekeljétek. Megdöbbentem a Szentlélek munkájára, hogy a gyerekek azt mondták, hogy tanár bácsi, nem fogunk énekelni, a maga leül, mi is leülünk. És énekelj az igazgató. Soha ne félj Isten mellé odaállni, soha ne félj. A Szentlélek munkáját és a kiállást a fiú mellett, az Isten dicsőségét és hatalmát soha ne szégyen felvállalni. Akármilyen krízis, mindig meglábolható lesz betegség, nyomorúság, anyagi gondok, amikor lélekkel teljesek vagyunk, amikor figyelünk rá. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy milyen hatalmas Urunk van. Nem csupán arról olvasunk, hogy az édesanyja értéke és kincse a korsó olaj, hanem arról is olvasunk, hogy szükségben van az édesanyja. Azzal a szükségállapottal jön el ide, szükségem lenne annyi pénz, hogy kifizessem a hitelezőt. De nekem a házam üres. Egy korsó olajon van, és a házam üres. És kedves édesanyák, hadd mondjam el nektek, hogy Istennek sokszor éppen erre az ürességre van szüksége. azt mondta Elizeus, menj be a te fiaiddal, kérd nagyon sok üres edényt, gyűjtsd oda, tedd oda a házba, most már nem porsókról, edényekről van szó, 10, 20, 30, 40, 50 literes hatalmas edényekről. Legyenek ott, annyira fontos, hogy ott legyen, tiszta legyen, üres legyen. Nem tudom, hogy a szomszédaitól hogy kapták. Lehet, hogy azt mondta valamelyik, hogy fogjad, vigyed, van benne valami, takaríts ki. Viheted azt is, töröld ki legalább, vagy valószínű, hogy járt vele munka. De összegyűjtette a sok üres edényt. És arról olvasunk, hogy Isten épp az ő ürességében cselekedett hatalmas dolgot. Mert ezt olvassuk, kér edényt, és a kérő édesanyja nem azt mondja Elizeusnak, hogy kérlek, ne csúfolkodj velem. Hát miért hordja meg edénnyel a házamat? Hát most mit akarsz? Még netán valamelyiket törjem el? Agyagból voltak az edények nagy része. Még csináljak magamnak bajt? Az se lesz, amiből azt visszaadjam. Nem kommentál. Ez az édesanyja hittel a maga ürességét és az egykorsó olaját oda teszi az Úr kezébe az Isten szolgájának szava szerint. Kedves testvéreim, ha végig figyeljük, itt van az engedelmességnek az első lépése, amely az értelemnek teljesen ellenáll. Eddig csak kereste azt, hogy hogyan és miként legyen megoldás, de most neki hitből lépni kell, és engedelmeskedik. És azt olvassuk, hogy összegyűjtik az edényeket. Nem tudom, hogy Elizeus miért nem mondta el, hogy te hordószámra hozzad. Ezt nem mondja el. Mert a mi Istenünk a hitet várja tőlem és tőled. Mi sokszor elvárnánk azt, hogy mondja meg az Úr így, úgy, amúgy, és ne lépésről lépésre vezessen. Tudjátok, a hit útját nem lehet kisakkozni, és nem lehet taktikaiként, stratégaként valahogy leírni. A hit útját csak megjárni lehet. Lépésről lépésre az Úrral, engedelmességgel. És ez az édesanyja megjárja. Összehordja sok edényt, és neki van egy korsója. Valószínű, hogy nem lehetett nagyon nagy fél liter, liter, két liter, nem tudjuk, mennyi lehetett a korsó. De bezárkózik a fiaival. És most figyeljétek meg, testvéreim, azt a pillanatot, amikor az Elizeus szava szerint együtt a családban tapasztalják meg Isten rendkívül munkáját az életükben, a szabadító munkáját, hogy folyik az olaj. És nem kell arról beszélni, milyen butaság, hogy most milyen szögbe tartsd azt a korsót. Nem arról kell, hogy hogy fogod meg marokra, vagy csak két ujjal. Nem is arról, hogy szabadon öntöd, vagy valaminek neki támasztod. Ez mind mellékes. Mi sokszor a gyülekezetben, meg otthon ebből csinálunk nagy dolgot. A külsőségekből. És a belső hiányzik sokszor. Erről nem is szólt, az legyen bezárva, és mindnyájan legyenek engedelmesek az Isten szavának. Egyik fiú hozta, a másik vitte, és az asszony pedig töltötte. És sem az egyik, sem a másik fiúnak nem tulajdonítható be a csoda, sem az asszonynak. Egyedül az Úr a dicsőség, aki azt az olajat folytatta, és nem volt megállás. És addig, amíg volt edény, folyt az olaj. Mert Isten a hitet mindig megáldja. És Isten mindig cselekszik. És amennyi hite volt ennek az asszonynak, és a fiaival együtt, amennyi edényt összegyűjtöttek, ami üres volt, tiszta volt, mozdítható volt, hozható volt, azt mind megtöltötte az Isten. Kedves testvéreim, nem először tette ezt a mi Urunk. Emlékezzetek, amikor Józsuénak azt mondta, hogy ahol lábatok fog érni, a talpatok, az a föld, az a tiétek lesz. De el kell menni. És ha hitetlen vagyok, és ha azt nem teszem meg, és ha nem tudok bezárkózni, ha nem tudok letérdelni, ha nem tudok megalázkodni, ha azzal foglalkozok, hogy az én gyermekem mivel rosszabb, mint a másé, az én gyermekem miért ezt a sorsot érdemli, és nem azt teszem, amit az Úr mond, akkor nem tapasztalom meg Isten áldását. Nem a modern pszichológia és pedagógia, és nem a magam meglátása fontos. Az sem, hogy mennyire gyorsan, vagy mennyire lassan töltöm az olajat. Mert nagy sugárban, vagy kis sugárban is nem fogyott el. Ömlött az olaj. Mert Isten az ő szolgájának, Elizeusnak az imájára, szavára kész volt áldással nyúlni. És éppen az üres részt töltötte meg Isten, és használta fel. Figyelitek, hogy milyen hatalmas a mi Urunk, milyen ereje van, hogy az ürességet, amivel éppen gondba vagyunk mi, azt teszi áldásra, és éppen arra van szükség. A zsidó Talmudban van egy ilyen írás, hogy elcsodálkoztam rajta, hogy Noé, mikor a bárkát építette, fogadott volna munkásokat is, és azok egy alkalommal, hogy megvicceljék, össze-vissza elkezdték szabni, csak hogy menjen a munkanap le, csinálják meg a kiszabott munkát, és aztán menjenek. Akkor Noé látta, hogy minden csak csapnak, zúznak, vágnak, fogta először a fejét a sok anyaggal, hogy hogy lesz, és utána, akkor alaposabban megnézte, azt mondja, hogy mindegyiket úgy vágtátok, ahogy én magamnak a fatörzsre a rajzot elkészítettem, pedig meg sem mutattam nektek. Nem tudom, hogy volt-e vagy nem volt, de sokszor tapasztaltam azt, hogy Isten sokkal többet cselekszik, amikor azt mondom el, ami nekem lehetetlen, ami számomra gond, és neki épp arra van szükség. Emlékezzetek, testvéreim, hogy mit tanít nekünk az Úr Jézusról az ige. Önmagát megüresíté. Önmagát megüresíté. Ki itt a testvérek vagy testvérnők közül, aki a Kolossé 2:7-et valamikor átvette? Van ilyen valaki? Tanulmányt, ha végzett. Van egy ilyen tanulmány, többen igen, végeztük. Na, amit én most mondok, ez a Filippi 2:7. Önmagát megüresíté. És én sokszor nem tudom magam megüresíteni. Sokszor. A tavaly történt a szamosújvári tömbházlakásunk mellett, hogy nagy bulit tartottak, ilyen évzáró bulit az egyik lakásban, és nagyon elfáradtak reggelre a fiatalok, de valószínűleg a szülők elmondták, hogy vigyék le a szemetet, és nem jutottak el a szemetesig, csak a következő tömbház sarkáig, és ott lepottyantották, és aztán elmentek dolgukra. És mint tudjuk, hogy nálunk még kutyák is léteznek, és reggelre szétszették. Na, a lényeg az, hogy reggel, mikor indultam el munkahelyre, az iskolába, akkor az történt, hogy ahogy lementem, és kimentem a tömbházból, 3-4 asszony állt ott, és rendkívül idegesen. Hogy létezik? És ezek a mai fiatalok. Nézd meg, mi minden van itt. És egyik bűzösebb, mint a másik. És írjunk kérvényt, és menjünk a tömbház felelőshöz, de nem is elég. Menjünk a polgármesterhivatalhoz, és már sok minden elmondtak, és jött egy munkás ember. Mert ott a sarkon árulnak perecet is. Megállt a nénik mellett. Én éppen ültem volna be a kocsiban, amikor láttam, hogy mit tesz, elővett a talisznyájából egy ilyen 1:50 van is zacskó, kivette belőle a kenyerét, azt betette a zsebébe, és abban a zacskóban elkezdte gyűjtögetni. Ami szét volt szórva. Ha hiszitek, ha nem, 20 másodperc alatt egy nénike se volt ott. kiszálltam a kocsiból, és oda ment, és azt mondtam, hogy a többit az acskóval viszem én. Nagy lecke volt számomra. Nagyon nagy lecke. Az engedelmesség leckéje, és lássam meg, hogy mit kell tenni a Jóisten akarata szerint. Nem bizottság, nem pletyka, nem kupak tanács, nem ilyen-olyan nagy beszélés, kell a megtárgyalás és a megbeszélés is. De megalázkodni és megtenni. Nem ismertem az illetőt, meg sem tudtam neki köszönni. Utána a szemetesnél eldobta, ment tovább. Miért mondom el? Ennek az asszonynak folyt az olaj. Amíg ő engedelmesen azt tette, amit Isten mondott, folyt az olaj. És amikor megtelt az utolsó üres edény, és Isten minden ürességet betöltött, akkor megállt folyni az olaj. Tudjátok miért? Mert a mi Istenünk teremtette ezt a világot. És a mi Istenünk nem akarja azt, hogy olajfoltok legyenek a földön, se a tengerbe, se szennyeződni is a levegőbe. A mi Istenünk nem akarta, hogy folyjon az olajot keresztül kasul a házba. Akkor megállt. Mert a mi Istenünk nem szennyez. A mi Istenünk áldást ad arra a helyre, ahol azt készek fogadni. És egy olyan hitteltelyes, engedelmes édesanyáról olvasunk itt, aki kész volt fogadni. És azt olvassuk, hogy megteltek. Nem volt több edény. És akkor megállt az olaj folyása. Hadd szóljak arról is, hogy a hit, a cselekedet és az engedelmesség nyomán ezek a fiúk talán először ők átélték, hogy milyen Istenük van az égbe. Lehet, hogy azoknak is kérdés volt, hogy az apjuk miért kellett itt hagyja őket, és most ilyen helyzetben legyenek. Biztos, hogy nekik is stresszet jelentett ez a helyzet. De először átélték azt, és találkoztak a hatalmas Istennel, aki ott munkálkodik a házukba. És kedves édesanyák, nincsen ennél nagyobb dolog, mint amikor a gyermekeink találkoznak az élő Úrral otthon a házba. A tavaly lónál volt bemerítve két lány, akik azt mondták el, hogy otthon a házi alkalmatosságon az esti bibliaolvasáskor tértek meg. Ott ismerték meg az Urat. És magasztalták az Istent. Keveset hallunk ilyet. Keveset. De ezek a fiúk átélték ott, hogy apám meghalt, de él az Úr, a hatalmas Isten. És nem kell féljek, mert az ő kezébe vagyok. És igaz és való az, hogy ő apja mindannak, aki reá tekint. És először tapasztalták meg azt, hogy mit jelent, amikor engedelmesen az életüket az Isten kezébe helyezik. Mit jelent az, amikor ők is, az apjuk, az anyjuk nyomdokában készek szolgálni az Úrnak, amikor nem kérdéseket, nem hitetlenséget tesznek előtérbe, hanem azt, hogy Isten milyen hatalmas, és meg tudja ezt cselekedni. Azt olvassuk, az édesanyja nem gondolta azt, hogy most már tovább én is tudom. A teljesen vezethető édesanyát figyeljétek meg. Tele van minden edény, hatalmas összegről van szó, értékről, elment, és elmondá ezt az Isten emberének. És így olvassuk, azt pedig mondta, menj el, add el az olajat, fizess ki a hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy nem azt mondja ez az édesanyja, innen már én is tudom. Nagyon sokszor a házasságunk ott romlik el, az üzleti élet, a családi élet ott romlik el, mikor sikeres vagyok, amikor dolgok összejönnek, szépen mennek, és utána azt gondolom egy idő után, hogy innen már én is tudom. És már nem is kell megkérdezzem az Urat, mert már tudom rendezni én. Végül is csak osztani kell. Akár a hitelezőnek felajánlani, akár egy más kereskedőnek. Nem ezt teszi? Elmegy az Isten emberé, és elmondja, ez van. És nem akarok tévedni. Hogyan tovább? Hogyan tovább? És azt olvassuk, hogy Elizeus most mondja el Isten szolgájaként arra a kérdésre a választ, amit először feltett, mit cselekedjen veled, most mondja el erre a választ, itt van az áldás. És kedves édesanyák, sokszor az aggodalom, sokszor a kilátástalan a helyzet, pedig lehet, hogy nem jutottunk oda, hogy a fiainkat, a leányainkat szolgának vigyék el, vagy rabszolgának, nagyon nehéznek, nagyon sötétnek tűnik. Nem nagyobb a szükség, mint a segítő. Figyeljétek meg, hogy nem csak a lyukak lettek betöltve, nem csak az adósság lett megadva, hanem te élj abból a fiaiddal együtt, ami marad. Te élj abból, mert olyan Istenünk van, akinél nem kicsit csorog valami, hanem olyan Isten, aki tudja a megoldást, és akinek az áldása az imádkozó, az Úrhoz folyamodó, a megalázkodó, a hittel cselekvő, az engedelmeskedő embernek az életében rendkívülévé válik, és a legnagyobb krízis helyzetben is megtapasztaljuk azt, hogy nem nagyobb a szükség, mint a segítő. És az áldásból marad. Marad bőven. És annak az értelmét látom itt, amit látunk a 4000, a 5000 ember megvendégelésénél, mindent összeszedtek 7 kosárral, 12 teli kosárral. Vagy azt, amit a kanaánita asszonynál olvasunk, a föníciai asszonynál, abból a morzsalékból halsz. Az nekem elég. A te áldásod. És Isten áldása nem marad el azoktól, akik őt követik. Tagfelvételünk volt ma délben az úrvacsoraosztás után, és egy családnak a második fia jelentkezett bemerítésre többek között, és a család elmondta azt, hogy milyen nehéz volt. Az édesapa, az édesanyja is megismerte az Urat, a nagyobbik gyerek is. Ez a kisebb fiú, aki jól is nézett ki. Szerette is a világot. Ő makacskodott. És elmondták a szülők, hogy ők mit döntöttek el, mikor látták, hogy a fiúval 16, 18, 20 éves és probléma van. Még több ige, még több imádság. Az ima csoportban ott lenni. És amikor a tavaly elmentünk a fiatalokkal kirándulni, sátorozni, részben érte és a barátnőjéért is, ezzel a fiúért is szerveztük, és még külön Simon József testvért és egy estére meghívtuk, hát emberileg, hogy szólja az evangéliumot, amit lehet, tegyünk meg. Hát nem egy nappal előtte lett a fiú beteg. És mi a többiek elmentünk, ő pedig otthon maradt, persze, hogy a barátnője is, a nem hívő barátnője is otthon maradt. És már ott, a táborban mi gondolkoztuk, akkor most hogy lesz, Uram? Most hogy lesz? Eszembe jutott az egyedül maradó édesanyának az imája, aki azt mondta, amikor megkérdezte őt a fiatal lelkipásztor, hogy Rózsika néni, 87 évesen. Nem unja magát esténként itthon? A faluba nem fél? Nem, mert az úrral beszélgetek. Amíg a gyermekeim felnőttek, mind a hatnak, beszéltem Jézusról estéről estére. Most pedig tudom, hogy távol vannak, és feleségük van, férjük van, gyermekeik vannak. És most alig elég az estém, hogy mindegyikről beszéljek Jézusnak. És mindegyikről imádkozzak. És sorba vegyem őket. És készítettem egy ágytakarót, egy terítőt. Rátettem az ágyra, hogy valamelyiket kifelejtsem. És ráírtam a nagy fára, a törzsre, a férjem nevét, az enyémes, az ágakra. Aztán a levelekre, az unokáit, és így tovább. Elkészítettem a család, és imádkozok. És így telik el az esté. És hálát adok, amikor hallom, hogy 200, 500, vagy 1000, vagy 1500 kilométer távolságra egyik vagy másik unokám is megismeri az urat. Hálát adok. Ott maradni melegen az Isten közelébe és szolgálni. És az áldást elvenni. Azt olvassuk, ez az asszony a maradékból élt. Fiaival együtt, és megmenekült. Megmenekült minden, minden adósárától. Kedves jelenlévők, fiatalok és idősek, hadd mondjam el nektek most anyák napján azt, hogy a mi atyánk az Isten ott a Golgotán minden adósságunkat törölte és törlesztette Jézus Krisztus által. Miért tékozolsz még? Miért gondolod azt, hogy még menj azon az úton? Még miért nem fogóztál bele hittel? És miért nem mondtad, hogy Uram, légy irgalmas nékem is? Emlékszek jól, ahelyszor este késő hazamentem megtérésem előtt, és édesapámékat térden találtam, mindig nagyon bántott benne a lélek, a lelki ismeret. És úgy örültem, hogy miután megtértem, utána ezek a gondok elmúltak. Még akkor is volt, hogy kimaradtam, közösség volt, beszélgetés volt, de mindig örültek szüleim. Örül-e benned az Úr? Örül-e benned a szülő, az édesanyja, az édesapa? És legfőképpen a mi Urunk Jézus, aki az adósságot fizette, és mindent elkészített, oda tud-e majd állítani az atya elé, hogy a te helyed üresen marad? Nagyobbik lányom zeneiskolába jár is. Tavaly nagyon összetört egy alkalommal. Mondta, hogy zeneelőadásunk lesz. Édesapám, tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, de nagyon szeretném, ha eljönnél. Édesanyja is, a húgom eljön, de szeretném, ha te is eljönnél. Hát gyorsan mondtam neki, kedvesen, persze, jó, megpróbálom. És a gyermek rám nézett, a maga 11 éves Istentől kapott bölcsességével azt mondta, tudod, szeretném, hogy téged ne egy üres szék képviseljen ott a teremben. És mindent megtettem, hogy odaérjek. Isten azért fizette az adósságot, hogy téged is engem az ő országában ne egy üres hely képviseljen. Azért adott hívő édesanyját. Azért adott imádkozó szülőket. Hogy ne egy üres hely képviseljen. Hogy ne szolgálja bűnnek. És ne az legyen a fontos, hogy a világ mit tesz. Hanem ragad meg azt a lehetőséget, hogy Krisztusban miénk az élet, miénk a megváltás, miénk az üdvösség. És kedves édesanyák, aki elkezdte a jó munkát mi bennünk, azt véghez is viszi. Ne fáradjunk meg! Férfiakkal együtt, nagymamákkal, nagytatákkal együtt, az imádkozásban, a bőtölésben, a példamutatásban, a végigvaló hűségben. Mert aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És áldott legyen a mi Urunk, hogy aki megígérte és adta nekünk az ígéreteket, be is váltja azt. Ne felejtsétek el, közben járó édesanya. Ne felejtsétek el a kincse, a Szentlélek olaja, az Istentől kapott világosság. Ne felejtsétek el az engedelmességet, a maga ürességét őszintén odahozza, és azt áldja meg Isten. Ne felejtsétek el a vezethetőséget, hogy nem innen már tudom én is, hanem bátran, akkor is oda megy, és azt kérdezi, hogy mit kell most cselekedjek Istennek embere. És ne felejtsétek el, hogy minden szükségünknél nagyobb és hatalmasabb a mi Urunk, és ő az erősebb fegyveres. Ő az, aki testileg, lelkileg megtart bennünket, aki azt mondta, hogy ne féljetek, mert nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. És senki és semmi nem választhat el tőle. Dicsőség az ő nevének. Amen. Neked, Urunk, dicsőítünk téged minden édesanyáért, és köszönöm azt, hogy te adod a szeretetet, az erőt, a türelmet, te adod a hitnek világosságát, és te hallgatod meg az imáikat. Köszönöm, Uram, azt, hogy férjükkel együtt nevelheti gyermekeiket, és magasztallak azért, mert a te békességed és a te kegyelmed, aki rád tekint, aki hittel beléd fogódzik, annak életében nem marad el, és áldásod messze túlszárnyalja a hiányt. Dicsőítünk azért, mert cselekszel. És köszönjük, hogy Krisztusban is megtettél mindent, hogy mi ne legyünk árvák, hanem a te családodban ott lehessünk, az üdvözültek között. Áldunk érte, Urunk. És magasztalunk azért, mert a te véred befedez, betölt, és megalázkodva kérünk, Uram, légy segítséggel nékünk. Hálát adunk azért, hogy ezt a napot is veled tölthettük. Köszönjük a békét, köszönjük a csendet. És őrizd a szívünkbe az ígét, Uram, és a jövő napokban szeretnénk megélni imádkozó szívvel az, hogy amit mi megüresítünk, te betöltöd. Áldott legyen a te szent neved. Maradj velünk, könyörülj, Uram, betegeinket, könyörülj az árván is, az özvegyen, és a te szereteted valamennyiünket tartson meg a te kegyelmedben. Mindenért hála és dicséret szent nevedre, a te fiad nevében, atyánk. Amen.
Amen. Az Úr közel.